Mai vendégem Színetár Miklós, rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója. Egyébként még egy szóra szóval visszatérve Mozartra és a Don Giovannira, meg úgy általában a Da Ponte operáknak a fináléjára. Ott ugye van egy ilyen happy endnek látszó valami, de közben mindenki ott elmerül a kis világába. Olvastam egy olyan elemzéspont a Don Giovanniról, hogy valószínű a Leporello az Don Giovanni halála után az elmegy a legközelebbi kocsmába és leissza magát. Don Ottavio impotens lesz, tehát hogy Don Giovanni nélkül üres lesz a világ, olyan szinten ezer szállal kötöttek hozzá a szereplők.
Hát ezt én nem tudom, ezt nem lehet ilyen értelmezés. Számomra a Leporello az egy örök csalódott ember, mert nem ő a Don Giovanni, holott azt szeretne lenni. Ő a Don Giovanni, számomra egyszer rendeztem növendékeknek a Zeneakadémián, a Leporello áriája, a regiszter ária, az arról szól, hogy ő ezt olyan zseniálisan adja elő, olyan módon dicsekszik a Don Giovanninak, hogy az ária közben lassan közeledik a Donna Elvirához, és majdnem elcsábítja, már tapogatja, mert ő szeretne. Ez itt egy nagyon érdekes, mint ahogy Mozartnál mindig, mint hát ami számomra, még egyszer mondom, számomra egy olyan opera van, ami a világ legjobb operája, a legtökéletesebb. Az egyszerűen, ez a Figaro házassága, de az egyszerűen tökéletes.
Azt hittem, hogy a Cosit fogja mondani.
De a Cosit is, azt imádom, remek, de a Figaro tökéletes. Olyan fokon ábrázolása a férfi-nő viszonynak, és annyi minden van benne, csak hát példákat mondjak, hogy én hogy lennék ebbe modern. Hát például én végre eljátszhatnám azt, hogy van az a bizonyos levélduett, amikor a grófnő diktálja ezt a levelet. Hát ez egy olyan erotikus szám, ami arról szól, hogy egyszerre csak a Susanna, akinek ott van a férje, a Figaro, aki minden, csak nem egy érdekes férfi, észreveszi a grófnőbe a lehetséges szerelmi partnert. És a grófnő is észre, ez egy nagyon ilyen celofánba csomagolandó jelenet, nem gyerekeknek. Ez arról szól, aztán elfojtják, hogy a két nő egyszerre észreveszi egymásba a lehetséges partnert. Az egyik nő, akinek a férje, mikor ő bejön, azzal indul a darab, hogy jön egy csodálatos, neki csodálatos fejdíszbe, és a férje észre se veszi, hogy
rajta van egy az Méricskéli a szobát.
Egy méricskéli a szobát, szóval egyszerűen csak a megélhetéssel van elfoglalva. Egy darabon keresztül, miközben ez egy isteni nő, akit a kerubintól kezdve a gróftól, mint csak épp a saját férje az, aki neki csak méricskél meg. És itt van ez a grófnő, akinek meg ott van a gróf, aki hát a világon semmit nem tud, csak más. Hát ez csupa-csupa elkraholt élet, csupa-csupa olyan jelenség. A Figaro, aki hát tulajdonképpen egy szánalmas figura, mert egyszerűen hát nem tud mit kezdeni, azután az utolsó felvonása a monológiába kibomlik, hogy ez egy milyen nagyszerű ember, abba a pillanatba, ha a sorsáról van szó, az sérelme, nem egy szexuális lény, na és akkor mi van? És hát a darabnak az a gyönyörű csúcsa számomra, amikor a legvégén kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek most bocsánatot, és megáll a levegő. Megáll a levegő, ott következik egy pár taktus, ami arról szól, hogy a színpadon lévők mindnyájan mélyen szégyellik magukat azért, ami itt ma este történt, továbbá ismételten rádöbbennek, hogy az, amit az emberiség kitalált, mint házasság címén, meg egyéb kapcsolatok, azok nem működnek. Ezek majdnem remény, és ott állnak, majd egyszerre csak jön a fordulat, és azt mondják, amit az ember tragédiájában mindig az Ádám mond, hogy a Lucifernek igaza van, de mégis.
Igen.
De mégis, és igen, nem baj. Rossz, nem sikerült, de kelcse. Hát ennél gyönyörűbbet, ennél tökéletesebbet. Igen, de én azt kérem mindig az énekesektől, amikor nem érde, akkor is, hogy ebbe az utolsó pártaktusba hajtsák le a fejüket, és meg ne mozduljanak, hanem engedjék, hogy a nézők velük együtt végig gondolják, hogy te jó Isten, mi is van? Helyett mindig a rendezők, mert ha ide mozogsz, oda mész, egyre jön a mozgás, mint kényszer. Na jó, hát ez szerintem
a Figaro házassága és a Cosi Van Tutta is az egyik legmélyebb operák közé tartozik. Egyébként visszacsatolva, amit a tanár úr mondott, én azt gondolom, hogy van ez a finálé, tehát a finálé előtti magunkban nézős lassú része, amikor így mindenki levonja a kritikákat, ha lesikerül vonni, de utána hiába jön az erőltetett finálé, mégis azt érezzük, hogy jó élni. Emberek
abszolút
vagyunk, de azért
jó.
Nyomjuk.
Ezzel együtt. Így van, rémes, borzasztó, nagyon jó. Erről szól a darab. Aha. A világ rémes, a társadalom reménytelen, a történelem egy katasztrófa, na de nagyszerű. Hát erről szól.
Van még valami a Don Giovanni kívül, amit szívesen rendezne, és úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy ha nem is a személyes kapcsolatokról, hanem a világ dolgairól beszéljen?
Hát, most pillanatnyilag nincs ilyen.
Egy jó Wagner, mondjuk a Ring, vagy valami ilyesmi?
Nem, azért hoznám vissza a saját rendezésemet, azt nagyon sajnálom, azt az opera, a Tannhäusert, amelyet egy remek darab. Ami arról szól, hogy az egész életünk egy folytonos vergődés, egyik oldalon a Vénusz barlang, másik oldalon az erkölcsőszök. Mind a kettő borzasztó túlzás. Mind a kettő. Szóval a politikai, amikor azt mondják, hogy ne legyen férfi vécé és női vécé, hanem és ebbe erőszakosan, mert amikor ezt az egész genderügyöt agyonforsz, az is rémes, amikor tiltják, az is rémes. Hát erről szól a Tannhäuser. Erről szóval, hát az én életem arról szerint, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam, most elmondom századszorra, aki már hallotta, és úgy a bocsánatot kérek, az élet lényege az számomra, hogy fűre lépni szabad. És semmiképp se hiszek abba, hogy fűre lépni tilos, továbbá abba se, hogy fűre lépni kötelező. Mert ez a kettő, amelyik folyton uralja a mezőnyt. Hogy van az, hogy nehogy rálépj a fűre, legyél erkölcsös, mondja a Tannhäuserbe is az egyik párt, a másik azt mondja, tessék rálépni, tapos, nézzél, mondja a másik párt. Hát a Vénusz barlang az egy ugyanolyan eltúlzása és elrontása az életnek, és a magam ugyanúgy gyönyörű. És az erkölcsőszög világa az ugyanúgy borzasztó, azzal együtt, hogy nagyon imponáló a kitartásuk és az összetart. Bonyol, Tannhäuser egy remek darab.
Igen. Így a végére már beszéltünk operáról, művészetről, társadalomról. Sokat hivatkozik De Gaulle-ra, mint egyik olyan politikusára, vagy államférfiára, akit sokra tart. Ha összehasonlítja De Gaulle-t a mai, ma tapasztalható politikusokkal, akkor mi a véleménye, mit gondol?
Nézze, megint az én személyes véleményem. Én a politikában annak idején nagy emberekhez voltam szokva. Nagy személyiségekhez, De Gaulle-hoz, Churchill-hez, Willy Brandt-hoz, Kreisky-hez, Mitterrand-hoz. Szóval ezek ilyen nagy személyiségek voltak. Mindenek volt egy tartás, és volt valami elképzelés a világban. És nem éreztem rajtuk azt, hogy minden arról szól, hogy jaj, csak holnap még 20 szavazatot szerezzek. Szóval ez a rémes szavazatvadászat, ami ma már mindegy, hogy folyton csak arról szól, hogy jaj, hogy lehet megnyerni a legegyszerűbb szavazót. Ez hogy mondjam, hát ugye, amit megírtam, hát én nagyon biztos, nagyon tisztán, amikor a Oroszország megtámadta az Ukrajnát, Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor olvastam, vagy hallottam, hogy a Macron elnök felsz, meg is írtam, fölhívta a telefonon a Putyint, és tárgyalt vele. Nem tudom elképzelni, hogy a De Gaulle fölhívja a Putyint, ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen után, miután szétbombáznak gyerekkórházakat, és akkor másnak fölhívja, ezt nem tudom elképzelni. Mint ahogy hát azon gondolkoztam, hogy azt mondta ez a nagyszerű elnök, ez a Trump, azt üzente a Putyinnak, amikor már szétbombázott mindent, hogy Vladimir, stop! Na most én nem látom azt magam előtt, amint a Roosevelt üzen a Hitlernek, hogy Adolf, stop! Ezt nem látom magam előtt, ezt a pillanatot. Vagy amikor alkuszik arról, hogy akkor Londonnak ezt a városrészét, ha bombázod, az rendben van, de a mások részét már nem, és közben kacsingat, hogy mit szól ez a választó. Hát a De Gaulle nem akart kacsingatot a választóra, mert ő, mint egy alapjában konzervatív és nacionalista figura, képes volt, amikor rádöbbent, hogy az a történelmi szükségszerűség, hogy Algírt lehagyja. És ezért vállalta a merényleteket, mindent, de azt is vállalta, hogy elveszít választásokat, nem izgatta. Mint ahogy a Churchill se izgatta az, hogy majd elveszti a választ. El is vesztette mind a kettő. A Churchill visszanyerte, szóval nem erről szól, fontos, de nem erről szólt a dolog, hogy jaj, csak nehogy a választó meg. Ez mindegyinek volt tartása, volt elképzelése. Ez a Willy Brandt elment Auschwitzba, és ott letérdelt. És nem félt attól, hogy jaj, akik nácik voltak, választók, azok nem fognak rám szavazni. Szóval ez nem volt ez az állandó csüggés a közvéleménykutatókon meg. De hát ez, mondom, az én véleményem, én az volt az én ifjúságom, az én korszak. Azt láttam akkor. Persze, hát akkor is voltak Brezsnyevek, kert szintén nem volt egy nagy vonalú politikus. Nem lehet ráfogni.
Ez azt is jelenti, hogy a mai politikában mai politikából kiveszett az etikai igazodási pont, akár. Ez a politikus is egy menedzser lett.
Hát igen, de... hát, hogy mondjam, nekem ez egy ilyen eretnek nézetem, sokan elítélhetne. Én ezt az egész választói rendszert úgy, hogy van, ezt rémesnek tartom. Hát az nekem egy olyan ijesztő dolog volt, hogy amikor a Kamala Harris-t megválasztották a Biden helyett elnök jelöltnek, akkor a sajtó meg a televízió csak arról szólt hetekig, hogy mennyi pénz sikerült összeszedni a kampányához. Ha ezen múlik. Meg hát én bevallom őszintén, azt is már nagyon utálom, amikor a televízióban megjelenik a politológusok, meg az ajkán az a huncut mosoly, és azták, hogy a kampány. Azt olyan huncut, hogy undorított, szóval nem lehet számon kérni az ígéreteket. Hát arról aztán nem is beszélve, hogy világszerte rengeteg olyan ember szavaz, akinek fogalma nincs róla, hogy miről van szó. És ez nem okosság, intelligencia, pénz vagy végzettség kérdése, ez érdeklődés kérdése. Ezt még elmondom, aztán volt egy nagyon jó film. Az volt a címe, hogy Borg, egy dán film volt, és a dán politikai életről, demokráciáról, stb. Szólt. És abban a filmben volt egy hölgy, aki az egyik pártnak a sajtófőnöke. Egy lelkes, nagyon tehetséges, értem, és nagyon jól képviseli a pártot meg. És annak van egy szerelme, aki egy rendkívül értelmes, okos, kompjúter szakértő, azzal foglalkozik, hogy kompjúterrel. De a szakításig elmegy köztük a viszony, mert ezt a kompjúter szakértőt, aki nem igazán nem egy buta, annyira nem érdekelte a politika. Egyszerűen nem volt véleményes, egyszerűen nem érdekelte. És nem tudott a dologba belefolyni, miközben annak az volt az élete. Na most rengeteg ember van. Hát az, a másik az én sokat, szint megírtam, sokat irigyelt élményem, hogy Liszt Ferenc filmet rendeztem, és nyugat-német partner, akkor még volt Nyugat-Németország, és a szerkesztőmmel, a nyugat-német szerkesztő, aki egy állami televízióban volt, még egyszer mondom, állami televízióban. és együtt ebédeltünk, és ebéd is jött a hír aznap reggel, hogy a Kohl különböző cselekkel, a Helmut Kohl megfúrta a Helmut Schmidtet, és már nem a Helmut Schmidt a szociáldemokrata kancellár van, hanem a Helmut Kohl a kereszténydemokrata kancellár. És én mondtam ezt ennek a kollégának, hogy hát ez történt, és mit szól hozzá. Mire ő tőlem a következőt kérdezte, hogy és ez engem mennyiben érint? Mert eszébe nem jutott, hogy ez neki az életét valamibe is befolyásolja. Hát ez sajnos nálunk elképzelhetetlen.
Még egy kérdést tennék fel a végére, hogyha már így politikáról, meg a világról beszélgetünk, hogy még a másik szobában az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy nem látja azt a fajta egyenes és evidens béketeremtési szándékot a világban. És az aggodalomat tölti el.
Nézzem, kicsit messzebbről indulok. Hát megírtam a könyvben, hogy az én véleményem szerint az én hangsúlyozom, meg a statisztikákat én úgy élvezem, hogy a kapitalizmus, mint olyan, az a legeredményesebb rendszer a világon. Rengeteg olyan mutató van, ami soha semmikor sehol ilyen jó nem volt, mint a kapitalizmus alatt. Egészében úgy, ahogy van, ez egy rendkívül haladó, nagyon progresszív, nagyon eredményes rendszer. Na de rémes. Mert hát végül is Eisenhower, ez a nagy amerikai elnök, amikor már befejeződött az elnöksége a búcsú beszédébe, óva intette Amerikát a fegyvergyárosok túlzott befolyásától. Már akkor. Na most az, hogy ma nincs sehol béke, ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy vajon kinek nem érdeke az, hogy béke legyen. Úgyhogy én ezt úgy látom, hogy a világban, hát tényleg én mondtam, hogy nem láttam magam előtt, hogy ilyesmi még bekövetkezik, ami jött, de hát sajnos azt kell látni, hogy minden mögött nyilván valamilyen fajta érdek van. Az érdekel együtt vannak mindenféle valós sérelmek, mindenféle valós dolgok is, szóval a dolgok borzasztó bonyolult. Én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy erről ítéletet mondjak, nem úgy, mint az a sok ember a Facebookon, aki mind rögtön tudja, hogy ki a bűnös. Én nem tudom, hát, de azt tudom, hogy a szavak, mint olyak, nagyon elvesztették az értelmüket. Szóval nagyon keveset, szóval, hogy mondjam, amikor a Trump elnök azt mondta a választás előtt, hogyha megválasztják, ez egy kampánytéma volt, akkor 24 óra alatt békét csinál Ukrajnában. Majd a választás után, mikor ezt számon kérték tőle, azt mondta, tehát az csak egy szarkasztikus mondat volt, innentől kezdve miről beszélünk.
Hiszen ő megtett mindent, hiszen mondta, hogy Vladimir, stopp, és mégsem állt meg, ugye?
Hát Vladimir, stopp, és nem állt meg.
Igen. Ezt a beszélgetést fejezzük be úgy, hogy amit a tanár úgy szokott mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, lehet jó és rossz, és bízunk a jó fordulatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk.
Bízunk a jövőben, és higgyünk abban, mint ahogy a Mozart befejezte a Figaro házasságát. Igen, és mégis jó.
És élni jó, és tök jó, hogy emberek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm.